Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlés elrendelte az alaptörvény 17. módosításának sürgős tárgyalását, amelyet a kormány kezdeményezett. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 12 pontban foglalta össze a csomag központi elemeit. 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlát az országgyűlési képviselőknek, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, függetlenebb alkotmánybíróság, a 70 éves életkori határ visszavezetése, erősebb bírói önigazgatás, a kúria és az országos bírói hivatal elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívása, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, kevesebb sarkolatos törvény, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, a Költségvetési Tanácsvétó jogának eltörlése, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, egységes rendészeti igazgatás, sorolta Ruf Bálint. A Tisza minden határt átlép, emberit, erkölcsit, jogállamit, közölte a Fidesz elnöke a Facebook oldalán. A magyar választók nem erre adtak felhatalmazást, ne hagyjuk, fogalmazott Orbán Viktor, jelezze, hogy pártja tüntetés szervez csütörtökön 18 órára a Sándor palota elé. Még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán, mint a tolvaj, aki rendőrért kiállt, így fogalmazott Magyar Péter. Magyar Péter Törökországba utazott a NATO csúcs találkozójára, majd 4 napot még ott tölt a gyermekeivel. Facebook oldalán a kormányfő azt is közölte, távol léte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Hazahoztuk az uniós forrásokat, a hazugságokat ezzel kapcsolatban lelepleztük, a korrupció ellenes intézkedéseket és az egyéb szükséges jogszabályokat az országgyűlés elé terjesztettük, jelentette ki a parlamentben napirendelőt Vitézi Dávid. Az építési és beruházási miniszter kiemelte, az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege végleges. A döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható, és minden jel arra utal, hogy ez pozitív lesz, közölte. Az előző kormány is sokat tett azért, hogy megkapják a magyarok ezeket a forrásokat, ám az ellenzék folyamatosan és alaptalanul feljelentette az országot Brüsszelben, mondta Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. Van uniós jogcím, amely alatt jogállamnak tekintik Magyarországot és folyósítják a pénzeket, még egy másiknál nem ezért nem fizetnek, mondta Tuson Bence. A Fidesz képviseletében felszólalt politikus szerint a Tisza például rábólintott Ukrajna uniós csatlakozására, de sehol nem látni, hogy milyen jogszabályokat fogadott el a kijevi törvényhozás, amelyek a kárpátaljai magyarok számára konkrét előrelépéseket jelentenének. A gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Berta Adrient az Exim Bank ZRT és a Mehib ZRT vezérigazgatói tisztségéből, tudott a kapitány István a Facebook oldalán. A visszahívás valamennyi kapcsolódó vezetői megbízása is vonatkozik, tette hozzá. Megkezdik az ebrendészet országos állapot felmérését, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László azt mondta, az első lépés után az önkormányzatokkal közösen megpróbálják majd ezeket minél hamarabb korszerű európai telepekké tenni. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,8, naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyagok esetében 8,4%-kal bővült az értékesítés. Az előző havinál 0,7%-kal nagyobb volt a forgalom. Az ipari termelés volumene májusban éves bázison 0,4%-kal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt, jelentette első becslés alapján a KSH. A két adat közötti jelentős eltérés oka, hogy ebben a hónapban 2-vel kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Az áprilisinál 2,3%-kal nagyobb volt az ipari kibocsátás. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem az MT-vel. A beavatkozás a méhekre nincs hatással, ahogy az emberre és a házi állatokra sem. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de a megnövekedő felhőzetből helyenként újra kialakulhat zápor, zivatar, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsertessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Németh Tamás zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Nátrán István technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. 20 óra 5 perckor a görögkatolikus egyházadását hallgathatják meg, melyben a család és a házasság témaköréről dr. Pap Miklós görögkatolikus teológus, a Szapiencia Szerzetes és Hittudományi Főiskola tanszék vezetője, valamint Somogyiné dr. Peti Krisztina és dr. Kézdi Anikó pszichológusok elmélkednek. 21 órakor kezdődik Beszélőkönyvek című műsorunk, melyben Neil Boyd Egek mitévő legyek című írásának 6. részét hallgathatják meg, majd a Lélek útjain című műsorunkban Szabó József atya, Miskolc Diósgyőri plébános beszél a hitelességről. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkat hallgathatják meg, ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási vételkörzetében Gárdonyi Géza életét és írói munkásságát ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar tanár előadásából. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk. Kisújszállásról, mint a tudománybarát település mozgalom tagjáról, küldetéséről beszélgetünk dr. Kovács Tiborral, a MATE tudományos főmunkatársával, a kisújszállási Tuba munkacsoport vezetőjével. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadása szól, majd Hitvalló című műsorunkban Bámosné Jacsúrit a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival József történetéről beszélget. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a görögkatolikus műsorunk hallgatóit, Grunda János vagyok, az összeállításunk szerkesztője. Adásunkban a család és házasság témaköréről dr. Pap Miklós görögkatolikus atya, a Szapiencia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola tanszékvezetője, valamint Somogyiné dr. Peti Krisztina és Kézdi Anikó pszichológusok elmélkedtek. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelkigazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a mai esténken. Szeretettel köszöntöm Somogyiné dr. Peti Krisztinát és dr. Kézdi Anikó pszichológus beszélgető társaimat, és Röder Judit munkatársunkat, aki a DVD-ket árulja, és mindenkit nagy szeretettel a ma estén. Hát egy nagyon izgalmas témáról fogunk ma este is együtt gondolkodni, beszélgetni, a családi határokról. Tudnilik, mindaz, amit ma este el fogunk mondani, az arról szól, hogy a család az nem egy katyvasz, ahol együtt vannak az emberek, hanem vannak benne határok. Befelé is, meg kifelé is, és amiket el fogunk mondani, az rémizgalmas, át lehet ültetni a szerzetes rendekre, a szerzetes közösségekre is, meg a baráti közösségekre is egy kicsit, a munkahelyi közösségekre is egy kicsit. Szóval rém izgalmas, hogy ezekről fogunk beszélni, a határvonalakról, amelyek megtartanak és átengedőnek kell lenni, de hát elsősorban mi a családról beszélünk. A család ugye azt jelenti, hogy közös értékek alapján szeretjük egymást, és megyünk együtt az üdvösség felé. Közös értékek kötnek össze minket, és egy fő célunk van, hogy együtt, egymás mellett üdvözüljünk. Ez egy szabad szövetség, ami azt jelenti, hogy belevisszük önmagunkat, a magunk kincseit, a magunk egyéniségét, meg a magunk hibáit és bűnét is ebbe a családba, ebbe a kapcsolatba. Úton van, ez egy élő közösség. A morálteológia azt mondja, hogy létezik ilyen, hogy ordo caritatis, ami azt jelenti, hogy a szeretetnek van egy rendje. Ez ma este nagyon fontos lesz, hogy a szeretet az nem egyszerűen jámboran jót akar, hanem a szeretet intelligens, van rendje. A rend azt jelenti, hogy vannak határok, mindenki tudja a helyét, működik a dolog. A rend ezt jelenti, és ahol ez a rend megsérül, hát ott lesz a családnak sok-sok nehézsége.
A családterápiás szemlélet megjelenése óta a pszichológia családot rendszernek tekinti, tehát nem csupán egy kis csoportnak, hanem egy rendszernek. Mitől válik egy csoport rendszerré? Egyrészt van egy közös identitástudata, egy mi tudata a családtagoknak, és egy nagyon-nagyon átható érzelmi egységben élnek. És ezek az érzelmek több generáción keresztül kötik a családtagokat egymáshoz, de oly módon, hogy kölcsön hatásban vannak a családtagok. Tehát ha a család egyik végén valamelyik személynél valami probléma merül fel, akkor azt a problémát megérzik a többi családtag is. Tehát ez a kölcsönhatás nagyon fontos a rendszer szemlélet szempontjából. És hát van még a rendszernek egy fontos jellemzője, hogy szabályok irányítják a működését. Nyilván még elmondhatnánk több jellegzetességet, de ezek a legfontosabbak, amelyek a családot rendszerré teszik. Ami nagyon-nagyon érdekes és izgalmas kérdés, hogy ennek a rendszernek a működését két fő folyamat irányítja, és hogyha megnézzük, ez a két fő folyamat ellentétes irányú, tehát polaritásokban fejeződik ki. Márpedig egyrészt van a család tagok között egy nagyon szoros összetartozás, de ugyanakkor egy elkülönülés is. Tehát úgy tartoznak össze, hogy az egyéniségüket, önálló személyiségüket megtartják. A másik fő folyamat, amely irányítja a család működését, az állandóság és változás kettőssége. A családnak úgy kell minden pillanatban változnia, hogy közben a saját állandóságát megtartja. Ahogy ha látjuk, akkor ezek valóban ellentétes folyamatok, szinte egy paradoxon, vagy azt mondanánk, hogy két paradoxon szorításában kell a családnak élnie, és akkor fog jól működni a család, ha megoldja ezt a problémát.
Paradoxon, mondja a pszichológus, érthetetlen folyamatok, két véglet, nagyon nehéz egyensúlyozni, össze is tartozunk, egyek is vagyunk, de külön is vagyunk. Nekünk keresztényeknek ez annyira nem idegen, amit a pszichológia mond, mert mi ezt már rég megtanultuk, hallottuk, és amióta élünk, ezen töprengünk, tudnélik a Szent Háromság misztériumáról van szó. Minket erre a nagyistenünk gyermekkorunktól nevel, hogy az Isten valahogy egy, és valahogy három. Paradoxon, mondhatjuk. Az oroszok úgy mondják antinómia, nem lehet teljesen érteni ezt a két végletet, hogy egyek és mégis hármak. Mi ehhez hozzászoktunk, és a nagyistenünk ehhez szoktatja a gondolkodás módunkat, hogyha ilyet találunk a családba, akkor ne ijedjünk meg. Akkor nem kell ezt túl dramatizálni, nem rossz a mi családunk és a mi szeretetünk, a mi házasságunk, lehet, hogy csak szent háromságos. És azokat a folyamatokat tudjuk megtapintani, amit a szent háromságban is sejtünk. Pilinszkinek van ez a kétsoros verse, ugye ismeri mindenki, az ágy közös, a párna nem. A családban erről van szó, az ágy közös, a Szent Háromság egy Isten, a párna nem, a személyek mégsem tűnnek el, és nem olvadnak föl, megmarad az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Az ágy közös, a párna nem.
És nézzük meg egy kicsit bővebben, hogy erről az összetartozás elkülönülés dimenziójáról mit mond még a pszichológia. Egy Olson nevű szerző ezt úgy fogalmazza meg, hogy hát itt két dimenzióról van szó tulajdonképpen, amiben az első dimenziót ő kohéziónak hívja, tehát ezt az összetartozás elkülönülést ő kohézióként fogalmazza meg. Mit jelent ez az ő elméletében? Tehát azt mondja, hogy itt az érzelmi kötődésnek a fokáról van szó tulajdonképpen, ami hát miben nyilvánul meg, tehát a hétköznapokban miben csíphetjük ezt fülön. Például abban, hogy mennyi időt töltenek együtt a családtagok. Akkor, hogy ez az együtt töltött idő, ez hogyan néz ki, hogy amikor beszélgetnek egymással, akkor felszínes dolgokról beszélgetnek, vagy pedig hát ilyen mély, személyes, egészen akár intim, tehát tényleg belsőséges témákról kialakuló beszélgetések vannak itt. Gyakorlatilag így nézhetjük meg azt, hogy ennek a dimenziónak a két végpontja között hol helyezkedik el egy család, tehát a kohézió szempontjából. Ugyanez a szerző azt is nézi, tehát hogy ez a két dimenzió, amiből a kohézió az egyik dimenzió, ennek lehetségesek a két végpontján helyet foglalni, és itt például a kohézió szempontjából a két véglet, vagy két extrém szélső pont lehet az, hogyha egy család szétesett, illetve hogyha egy család összeolvadó. A szétesett családot azt elszakadó családnak is nevezi, nagyon sokszor a szakirodalom. Itt azt találjuk, vagy egy ilyen nagyon szélsőségesen elszakadó, vagy szétesett családot, hát úgy jellemezhetnénk, hogy tulajdonképpen egymás mellett élnek, tehát igazándiból nem nagyon vesznek egymásról tudomást, ugye az érzelmi kötődésnek a foka nagyon alacsony, nagyon gyenge az összetartozásnak az érzése, tehát nincsen egy ilyen mi tudat, hogy mi egyek vagyunk, alacsony a lojalitás. És hát éppen ezért érzelmi biztonságot sem nagyon ad egy ilyen család. Ennek aztán az lesz a következménye, hogy hát mivel nagyon nagy az igény mindannyiunkban arra, hogy tartozzunk valahova, hogy legyen egy olyan csoport, ahol érzelmi biztonságot találhatunk, olyan kapcsolatok, ahol megélhetjük ezt az érzelmi mélységet, ezért ezt az érzelmi biztonságot máshol, más közösségekben fogja keresni minden egyes családtag. Ez aztán lehet, hogy a felnőttek szintjén úgy nyilvánul meg, hogy mondjuk a munkahelyen találja meg inkább az otthonát, vagy ott érzi magát inkább otthonosabban, vagy az egyházban kezden inkább erősebb, vagy határozott szerepet betölteni valaki. A gyerekek esetében pedig azt láthatjuk, hogy ilyenkor van az, hogy egy-egy szétesett családból fog valaki mondjuk egy szektához csatlakozni, vagy egy galerihez, vagy bandához, ahol mind ezt a fajta érzelmi biztonságot, vagy hát kapcsolódást keresi.
Tehát érzelmileg azt a végletet látjuk, ahol ezek egymás mellett élnek, de úgy érzelmileg ezt nem fejezik ki egymás felé. Nincsenek meg ezek az intim idők, intim beszélgetések. Beszélhetünk magunkról, nem másokról, a magunk házasságáról, a magunk szerzetesi közösségéről, a magunk munkahelyéről. Egymás mellett élünk, és vajon vannak-e ilyen mély beszélgetések, ilyen intim együttlétek, amelyek megerősítik, hogy ne essünk ebbe a végletbe. Magunkról beszélünk, és bizony mi keresztények ehhez a véglethez, hogy mi rendes család élünk egymás mellett, tudunk egy keresztény ideológiát találni, és nekem ezt kell kalapáccsal helyre tennem, amikor van egy ilyen ideológia, hogy mindenkit szeretni kell. És a keresztény ember képes arra, hogy a saját családjának hátat fordít, és mindenkinek mindene, a saját családjából pedig kilopja önmagát. Kilopja a legjobb erőit, Demmer mindig így mondja. Ezt büntetlenül hosszú távon nem lehet. Tehát a szeretetnek van egy rendje, mindig erről beszélünk. A szeretet rendje azt jelenti, hogy a házasságot kötöttél, ha gyermekeid vannak, a szeretet rendje azt jelenti, hogy ők az elsők. És érdekes Teréz anyának egy intelme, amikor ugye betegeket ápoltak, és voltak nővérek, akik szerettek volna örökbe fogadni árva gyermekeket ott Kalkuttában, és azt mondta Teréz anya, hogy nem lehet. Mert akkor ahhoz te már jobban kötődsz. A te dolgod nem az, hogy te egy-egy gyereket örökbe fogadj, hanem amennyire lehet mindenkit szeres. Na most akinek családja van, arra ez fordítva vonatkozik, hogy a sajátra sokkal jobban oda kell figyelni. Szóval a nagy keresztény ideológia nevében nehogy mindenkinek mindene legyünk, és pont a mi gyermekeink legyenek neveletlenek, pont a mi házasságunk ürüljön ki, és megyünk mindenféle mozgalomba, egyházi mozgalomba is, a mi házasságunkba, családunkba pedig kevés a kohézió.
Van egy másik véglet is, és nézzük meg ezt a végletet. Az úgynevezett összeolvadó vagy összemosódó családokról beszélünk most, akik érzelmileg totális függésben élnek, tehát nyilván a másik véglet, és mivel annyira közel vannak egymáshoz, és annyira reagálnak érzelmileg egymásra, ettől eléggé viharos lesz a családi élet, Ugyanis hát, hogyha egy valakinek egy picit rossz kedve van, akkor magával rántja az egész csapatot, és akkor mindenkinek rossz kedve lesz. Tehát egyfajta érzelmi hullámvasútban élnek, ez már egy tünete ennek a nagyon erős kohéziónak, az összeolvadásnak. Aztán ezek a családok őrült lojalitásban vannak, ami nagyon jó egyébként, csak egy picit el is zárkóznak a külvilágtól, a külvilággal szemben próbálják magukat meghatározni. Úgy mondanám, hogy érzelmileg füllett légkörben élnek. Mivel annyira függnek egymástól, és annyira lojálisak egymáshoz, elakad az egyéniségek fejlődése. Ez elsősorban a gyerekeket érinti. A gyerekeknek előbb-utóbb el kell hagyniuk a családot, önálló felnőtté kell válniuk. Az ilyen családokban nagyon nehéz felnőni. És két lehetséges útja lehet egy ilyen családban élő gyereknek, vagy benne ragad a családban, és valóban valahol nem válik független felnőtté, vagy pedig egy nagyon durva töréssel, egy robbanással kell kiszakadnia onnan. És akkor ilyen példákat hozhatnánk, hogy akkor egy gyerek elköltözik a világ másik felére, és ott fog élni, vagy olyan haragba lesznek, hogy évekig nem beszélnek egymással. Ez is csak látszólagos megoldás persze, mert az eltávolodás és a harag minden látszat ellenére ugyanúgy erősíti az érzelmi kötést, hiszen egymással vannak elfoglalva, tehát a haragban is függnek egymástól.
És még idején azt hozzátenném, hogy nem csak kilépni nehéz egy ilyen családból, hanem befele is nehéz egy ilyen családba, belépni is nehéz. Ezek azok a családok, ahova gyakorlatilag lehetetlen beházasodni, mert hogy ugye ők annyira összetartanak, hogy egy idegen az nagyon idegen maradott. Tehát még lehet, hogy átmenetileg mondjuk megtűrik a fiúnak vagy lánynak a házastársát, de azért mindig éreztetik vele, hogy te csak egy külső vagy, egy jöttment vagy, és hát az a házasság aztán ilyen szempontból valameddig tart esetleg, sokat kell nyelnie annak, aki oda beházasodott, és hát nagyon sok esetben egy idő után ki is veti magából ez a nagyon összetartó család az újonnan érkezett családtagot.
Ehhez is tudunk találni keresztény ideológiát, hogy mi ilyen nagyon füllett család vagyunk, egymásra rátelepszünk érzelmileg. Ezt is meg tudjuk magyarázni, mégpedig úgy mondta nekem egy ember, atya, mi azzal szeretjük egymást, nálunk az a szeretet, hogy nincs vita, nincs külön út. Nálunk ez a szeretet. Kérem, ez nem szeretet, és ezt ne ideologizáljuk meg. A szeretetnek rendje van. A Szentháromság személyeinél sem azt látjuk, hogy teljesen összeolvadnak, hanem megmarad az Atya, a Fiú és a Lélek. Nekünk sem kell ezt a családban, a házasságunkban erőltetni. És azt is látjuk, hogy a házasságok felé van egy ilyen illuzórikus elvárás, hogy majd én ott teljesen egyé olvadok a házastársammal, és ott teljesen egyek leszünk, mindig egyet gondolunk, és mindig egyet csinálunk. Hát idősebb házasok már mosolyognak ezen. Volt egy házas párom, beszéltem nekik erről, hogy nem kell összeolvadni, mert az illúzió, ne is várd el, mert utána lecseréled a Bélát, és azt hiszed, a Pistával sikerül, vele se fog sikerülni. Beszéltem erről házasoknak, és akkor olyan felszabadultam, mondta az egyik mennyasszonyom, hogy jaj, ő ennek úgy örül, úgy utál járni hajnali 5-kor horgászni a párjával. Mondom, drágám, azt utálom a szúnyogokat, a hideget, korán kelni, mert azt hitték, hogy innentől mindig mindent együtt csinálni, együtt gondolni. Na, szóval ilyen nincs, és ez felszabadulás tud lenni, hogy nem cél, mert ez illúzió, nem cél. Nyilván nem csak egy családban, egy szerzetes rendben, egy munkahelyi közösségben, sehol sem. Az ágy közös, a párna nem. három nyilat látunk, a két szélsőséget látjuk először, ugye, amelyek egymás mellett mennek, mikor házasságot kötnek, meg megszületnek a gyerekek, egymás mellett mennek párhuzamosan. Egymás mellett. A másik az, amelyek össze akarnak olvadni, és fülletten, és olykor erőszakosan egymást összetartják. A harmadik a jó, tehát összefonódva alkalmanként nagyon összetalálkozunk, egy kicsit olykor eltávolodunk egymástól, de mégiscsak egy irányba megyünk, és alkalmanként vannak kegyelmi órák, szidérikus órák, tehát amikor a csillagállás nagyon kedves, és úgy mindenki egy hullámhosszon van, ezek ilyen tényleg kegyelmi időszakok, de ez a jó ábra, ez a harmadik, hogy együtt haladunk, de nem akarunk összeolvadni.
A megoldás az a kohézió dimenziójában is valahol az arany középútnál rejlik. Azt mondja a családpszichológia, hogy ebből a szempontból a jól működő, kiegyensúlyozott, boldog családok, azok úgy írhatóak le, hogy a kohéziónak egy közepes mértéke jellemző rájuk, vagyis tudnak egymáshoz kapcsolódni, jellemzőek rájuk a stabil érzelmi kapcsolatok, de ugyanakkor lehet egyénnek is lenni, tehát lehet egy kicsit függetlenedni is a családtól. Most ez a mindennapokban hogyan valósul meg? Például nagyon sok időt töltenek együtt, tehát van egy csomó közös időtöltés, együtt mennek nyaralni, és így tovább, de ugyanakkor megengedett az is, hogy kinek-kinek legyen saját hobbija is, például, hogy elmenjen egyedül horgászni adott esetben, vagy a feleség pedig elmessen egy kicsit a barátnőjével beszélgetni. Vagy abban is megnyilvánulhat, hogy vannak közös barátok, tehát van, amiben osztoznak a családnak közös barátai, de ugyanakkor lehetnek kinek-kinek saját egyéni különbejáratú barátai is. Aztán jellemző az is ezekre a kiegyensúlyozott családokra, hogy egy-egy családtagnak az érzelmi állapotát nem feltétlenül veszik át. Tehát attól még, hogy valaki feszült, ideges, mert a munkahelyén mondjuk olyan feladatok vannak, attól még nem kell mindenkinek feszültnek és idegesnek lennie otthon. Lehetek én nyugodtan kiegyensúlyozott ezzel együtt.
A sünitől azért kell tanulnunk, mert hölgyek, urak, mindenki süni. Nem csak a rendőrök, sün, mindenki sün. Az azt jelenti, hogy mindenkinek van, ott látjuk ott középen a kis hasukat, mindenkinek van olyan oldala, ahol melegséget áraszt magából, és mindenkinek vannak tövisei, mindenkinek. A süniktől azt kell megtanulnunk, hogy a sündisznó család, ha jól akar élni, meg kell találniuk azt az optimális távolságot, ahol egymást melegítik még, és ahol nem szúrják meg egymást. Ha túl távol vannak egymástól, fáznak, egyedül maradnak, ha túl közel mennek egymáshoz, agyon szúrják egymást. A családban ez a játék folyamatosan, hogy meddig tartjuk egymásban a meleget, és hol szúrunk már. Én úgy gondolom, elég feszült most mindenki. A magánéletében, a családjában, a munkahelyén, a pénzvilágában, a hitünk is állandó küzdelem. Fontos az, hogy hagyjunk levegőt egy kicsit a másiknak. Lenni. Levegőt, nem megfojtanám, levegő, egy kicsit önállóan saját élete, de azért ne engedjük el nagyon a kezét, hanem maradjunk mégiscsak közösség. Szóval a sünitől van mit tanulnunk mindegyikünknek.
És most nézzük meg a családi rendszer működését meghatározó másik dimenziót, amely ugye az állandóság és a változás egyensúlyát teremti meg, és ez a rugalmasság vagy alkalmazkodó képesség dimenziója. Mit jelent ez? Igazándiból minden családban vannak szabályok, vannak szokások, vannak bizonyos helyzetekre forgatókönyvek, van egy vezetés, amely megoszlik általában a felnőttek között, vagy nem oszlik meg. Tehát tulajdonképpen a családi rendszer működtetését meghatározó szabályok merevségéről, vagy pedig változtathatóságáról van itt szó. A cél igazándiból az lenne, hogy úgy őrizze meg a család önmagát, a maga állandóságát, hogy közben alkalmazkodik az állandóan változó körülményekhez.
Itt is, ebből a szempontból is Olzonik megkülönböztetik a két szélsőséget. Itt az egyik szélsőség az alkalmazkodó képesség szempontjából az a túlzottan merev családok. Most mi jellemzi ezeket a túlzottan merev családokat? A szabályok kőbe vésettek, tehát nem lehet rajtuk változtatni. Aztán nagyon erős kontrollt gyakorolnak, hát nyilván mindkét szülő, vagy az a szülő, aki az autoritást képviseli. Most a szerepek nagyon-nagyon pontosan előírtak, és ezeken nem lehet változtatni, tehát a családi szerepeken, a feladatok kiosztásán. Hogyan nyilvánul ez meg a gyakorlatban? Például, amikor a gyerekek kicsik, akkor kialakul egy olyan szabály, mondjuk, hogy este 8-ra ágyban kell lenni. És este 8-ra ágyban kell lenni, ez egy kőbevésett szabályá válik, és hiába nőnek közben a gyerekek, telik múlik az idő, a gyerekek már 15, 15-15 17 évesek, a szabályon nem lehet változtatni, és este 8-kor ágyban kell lenni. Tehát valahogy a fejlődést gúzsba kötik ezek a szabályok. Vagy a másik ilyen, amit nagyon gyakran látunk családi ünnepek, vagy hát akár vallási ünnepeknek a megünneplésekor is, hogy mondjuk a karácsonyra megvan a szabályrendszer, hogy a karácsonyt az csak így és így és így lehet ünnepelni, tehát mondjuk csak hal lehet az asztalon, vagy csak pulykát ehetünk. Nem érdekes, hogy a család fele az, hogy nem szereti a halat, vagy a pulykát, a karácsony az attól karácsony, hogy mi halat eszünk, vagy pulykát eszünk. Vagy a karácsonyfának mondjuk másfél méteres fenyőnek kell lennie, és hogyha nem akkora, akkor, és akkor itt jön az, hogy ugye mivel a szabályt nem lehet felülírni, vagy ezeket a megszokottságokat nem lehet felülírni, ezért az egész az érvénytelen lesz, rossz lesz, mindenki kiborul, és ugye a karácsony pontosan, hogy a stressznek a forrásává válik, mert hogy a dolgokat azokat csak úgy lehet megcsinálni, és hogyha nem úgy vannak megcsinálva a dolgok, akkor az egész az érvénytelen. Ebből is látszik megint még egy példa, hogy hiába vannak külső körülmények, amihez muszáj alkalmazkodni, tehát hogyha nem lehetett mondjuk pulykát kapni, akkor muszáj a karácsony pulyka nélkül ünnepelni. Abban az esetben, hogyha túlságosan merev szabályrendszerrel és alkalmazkodó képtelenséggel rendelkezik ez az adott család, akkor nem fog tudni haladni az élettel, nem fog tudni a fejlődéshez, a körülményeknek a kihívásaihoz alkalmazkodni.
Pedig Istentől nem ezt tanuljuk, hogy mereven és a szabályok is ridegen, hanem két csúnya szó, bocsánatot kérek mindenkitől, az Istentől kenózist látunk, és láttunk egy ilyet, hogy akkomodáció dei. Az Isten kenózisa azt jelenti, hogy ugye kiüresíti önmagát Krisztus Urunk, emberré válik, és emberként megjelenik közöttünk, leszáll közénk, hogy mi majd föl tudjunk hozzá emelkedni. Tehát úgy mondja a középkor, hogy Isten alkalmazkodik, ez az akkomodáció. Isten alkalmazkodik hozzánk. Ennek a középkorban csodaszép teológiája volt, hogy az Isten alkalmazkodik az emberhez. Úgy jön közénk, ahogy értjük, úgy szól hozzánk, ahogy mi ezt fel tudjuk fogni. Emberi nyelven a logosz megszólal. Tamás apostol ikonját látjuk. Tamás, te csak úgy hiszed el, hogy megtapogod a sebemet, akkor gyere és tapogasd meg a sebemet. Alkalmazkodik az Úristen hozzánk. Tehát nem látunk az Úristennél egy ilyen merevséget, hogy mondtam, aki jön, jön, aki nem, nem, hanem hogy alkalmazkodik, irgalmas, pedagógus, tapogatózik, tehát nem egy ilyen merev Istent látunk. Egy másik mondást pedig hadd ültessek el mindenki szívébe, én nagyon szeretem John Kennedynek az egyik mondása, akik a békés változást lehetetlenné teszik, azok miatt lesznek véres háborúk. Ez nem csak politikai, ez egy családra is igaz, egy rendre is igaz, egy intézményre is igaz. Akik a békés változást, az alkalmazkodást, a kompromisszumot, a megegyezést, a vitatkozást, akik ezeket megakadályozzák, mert mereven tartják a frontokat, na azok miatt lesznek véres háborúk, véres változások, a gyerek elköltözik, az asszony ott hagy, összeomlik valami, tehát azok miatt lesznek törések, véres változások. Tehát nem azt látjuk, hogy ez a merevség ez vinne előre, hanem akkomodáció, alkalmazkodás, alázatos alkalmazkodás egymáshoz.
Itt is van egy másik szélsőség. Hívjuk őket kaotikus családoknak. Az jellemző rájuk, hogy szabályok nincsenek, senki sem irányít, nincsenek szokások, tisztázatlanok a feladatkörök, nem tudjuk, hogy mikor mi van, hogy van. És vannak, akik el tudnak lenni ilyen körülmények között is, de alapvetően gátolja a fejlődést az ilyen család. Elsősorban a gyerekek számára nagyon-nagyon káros az, hogy nincs irányítás. Tehát a gyereknek, erről már korábban is beszéltünk, és állandóan beszélünk, és újra-újra beszélünk, hogy a gyerekek számára nagyon fontos, hogy megéljék azt, hogy erős felnőttek veszik körül, és rend veszik körül, és irányítják. Ha nem érzi az irányítást, akkor a gyerek pillanatok alatt szorongóvá válik, tehát a fejlődése igencsak megakad, és hát ugyanez vonatkozik a felnőttekre is. Tehát ez a család azon túl, hogy nem ad biztonságot a családtagok számára, a legkisebb változás esetén totálisan szétesik.
Az Istenünktől megint nem ezt látjuk, hogy káosz, mindenki azt csinál, amit akar, hanem a Szent Háromságon, hadd hozzam Rubljov ikonját, nem azt látjuk, hogy ott egy demokratikus asztal közösség lenne. Nagyon fontos. Hanem azt látjuk, hogy ott baloldalt, aki egyenesen ül, az az atya. Ő egyenesen ül, és a kezében a pásztorbot egyenesen van. A másik kettő pedig meghajol felé. Tehát a Szent Háromságot nem úgy képzeljük el, hogy demokratikusan megszavazzuk, ki mit csinál, ő megy a keresztre kettő egy ellenében, hanem itt van egy tekintély,
van egy arché, így mondják görögül, egy eredet, aki küldi a fiút is, küldi a lelket is. Tehát a Szent Háromságban is van tekintély. És ha a család az ő képére van, a Szent Háromság képére, akkor fontos a tekintély a családban. Az egyház nyilván ennek a képére fogja azt fontosnak tartani, hogy legyen tekintély. Van pápa, van pátriárka, van pap, van tekintély az egyházban. És hadd mondjam azt, hogy rémizgalmas, ugye itt két végletről beszélünk, az egyik az, amikor kaotikus egy család, a másik pedig, amikor mereven szigorú egy család. Hadd mondjam azt, hogy képesek vagyunk a ló másik oldalára átugrálni mindannyian. Például, ha valaki nagyon szigorú, merev, katolikus családból jön, képes olyan felnőtt szülővé válni, hogy hát, ha én nem kaptam a gyermekkoromban annyi lazaságot, majd én a gyerekemnek adok annyit, amennyit csak tudok. És akkor az ilyen nagyon mereven nevelt katolikus szülők azt hiszik, a gyerekükkel azzal tesznek jót, ha mindenféle tekintély alól kihúzzák a szőnyeget, és azt mondják, gyermekem, ahogy te jónak gondolod. Mondom fordítva, egy liberális újságíró csinált velem egy riportot szexuáletikai kérdésekbe, bármit mondtam a rendes keresztény erkölcsi igazságokat, ő mindenre mondta azt liberálisan, hogy hát ez már tarthatatlan, élhetetlen, ez butaság, de hát ez senkinek nem jó. Befejeztük a riportot, letette a magnót, ittuk a kávét, mondom, te, tudtam, van egy 20 éves lánya, te így neveled a lányodat, ahogy mondod? Á, én úgy, ahogy te mondod. Azt hittem, az asztalt ráborítom, hogy a liberálosok is rájönnek, átesnek a ló másikon, nem olyan jó az. Rájönnek, hogy igenis az erkölcsi liberalizmus az tud gyilkos lenni az életvezetés szempontjából. Szóval figyeljünk csak oda arra, hogy igenis egyensúly középen.
És tehát tényleg elmondhatjuk azt, hogy ebből a második dimenzió szempontjából is hát a középút a jó, tehát azok a családok jók, ahol van struktúra, de ez rugalmasan változtatható. Most ezt a két dimenziót csak azért, hogy látszódjék, hogy mennyire tudományosak vagyunk, megmutatjuk egy ilyen ábrán is. Itt láthatjuk, tehát nem szabad megijedni tőle. Itt van ez a két dimenziónk, ugye? Az egyik a struktúra szempontjából, ahol a kaotikus, illetve a merev családok látszódnak, illetve a másik szempontból, ahol pedig a kohézió szempontjából látszódik a szétesett, illetve az egybefonódott, vagy egybemosódó család. És azt látjuk, hogy a jól működő, egészséges családok, azok itt valahol a középpen helyezkednek el, a célkereszt belsejében. És viszont az a jó hír, hogy azért ez a sáv, ez a központi kör, ez azért nagy. Tehát azt látjuk, hogy ez elég nagy. Ami azt jelenti, hogy az egészségesbe, vagy a jó működő képességbe, az bőven belefér, hogyha elmozdulunk egy picit az egyik irányba, vagy jobban is akár kilengünk a másik irányba, ami egyébként ugye a család életének a változása során előfordul. Tehát az is egy jelenség, vagy egy megfigyelt, leírt dolog, hogy a család is, ahogyan fejlődik, változik, ezek a működésmódok is változnak benne, illetve a különböző körülményekben is máshogy működik. Na most pont ez a jó hír, hogy itt még azért a normálisban, meg az egészségesben nagyon-nagyon sok minden belefér. És ami megbetegítő, és ami nem tesz jót se a szülőknek, hát a gyerekek felnővésének, meg természetesen, hogy nem, azok itt a nagyon szélén elhelyezkedő, tehát itt a sarkokban, a szélsőségeknek a kiélezett pontjai, azok, ahol igazándiból működőképtelenné válik egy család, és ezt leginkább egyes tagoknak a megbetegedése szokta jelezni.
Ez nekem olyan jó hallani a pszichológiától, szeretem ezt a fogalmat, hogy elég jó szülő, meg elég jó család, meg elég jó harmónia, hogy nem perfekcionizmusra törekszünk, görcsös tökéletességre, hanem ott középen, ott van elég nagy hely mindegyikünknek, és talán egy-egy kérdésben én merevebb vagyok, és szigorúbb vagyok, mondjuk nyilván a vasárnapi liturgián vegyenek részt a gyerekeim, a családom, de olykor egy-egy napra ellopom őket az iskolából, és akkor most kivettünk egy szabadnapot, és csak a család együtt van. Tehát valamiben tudok szigorúbb lenni, valamiben engedékenyebb, és más lehet egy kicsit máshogy van, de hogy ott van középen hely annak, hogy melyikünk melyikben szigorúbb, melyikben merevebb, melyikben alkalmazkodóképesebb, melyikben kevésbé. Ez jó hír, mindenképpen jó hír, sőt, ha élet szakaszainkban szerintem ott is van változás, ugye, hogy ahogy öregszem, kicsit máshová tolódik a hangsúly, de még attól lehetünk elég jó család.
és itt már állandóan a változás szót emlegetjük. Nézzük meg közelebbről azt, hogy milyen változásokkal kell szembenézni egy családnak. Nyilván vannak olyan élethelyzetek, amelyekre nem tudunk felkészülni. De vannak olyan élethelyzetek, amelyek változásra kényszerítenek, és minden család életében bekövetkeznek. És ezeket a családi életciklus modell írja le családi életszakaszok formájában, és ezek az életszakaszok igazándiból előre belátható olyan szakaszai a családi életnek, amelyeket a pszichológia, vagy ezek az életciklus modellek általában a gyerekek életkorának a változásaihoz kötnek. Itt most egy Haley által felvázolt család életszakasz modellt mutatunk be, nagyon leegyszerűsítve, és láthatjuk, hogy ezek az életszakaszok a család életében hatalmas ugrást jelentenek. Hatalmas változást, és hogyha megnézzük, hogy ugyanazok az emberek mennyire más családi viszonyok között fognak élni 20-30 év múlva, mint élnek a jelenben, mondjuk az udvarlás szakaszán, akkor belátható, hogy igenis a családnak őrült sokat kell alkalmazkodnia, és közben nem eshet szét. Tehát ez lenne a művészet, hogy ezeken az életszakaszokon úgy menjen végig egy család, hogy egységes marad.
Erről nekem olyan jó hallani, mert ugye a pap azt szokta meg, hogy amit összeadunk, azt ember ne válassza szét, Isten egybeköti, hogy mintha azt szoktuk volna meg, hogy a szentség az oltától nyugdíjig megmarad magától. Tehát, hogy itt szakaszok vannak. Hát kérem, itt erre figyelni kell. És ezek a szakaszok, ha én jól értem a magam házasságán is, azért nem ilyen békés átmenetet jelent, hanem sokszor krízist.
Természetesen ez tulajdonképpen ugyanúgy, mint ahogy egy személynek a fejlődésénél már tulajdonképpen tudatosítjuk magunkban, hogy az, hogy születéstől a halálig azért más-más feladatokat kell a különböző életszakaszainkban megoldani, ugyanúgy azért egy családnak is, vagy hát egy házasságnak is, a különböző szakaszokban más-más dolgok jelentik a kihívást. Most gondoljunk például arra, hogy egy fiatal házaspárnak mondjuk megszületik az első gyereke. Ez egy örömteli esemény, de mégis milyen sok feladatot jelent, nem csak a gyakorlati tevékenységek terén, hanem egyáltalán azon a téren is, hogy hogyan válunk családdá, hogyan rendezzük most át a házastársi kapcsolatunkat, és így tovább. Tehát, hogy nagyon sok az új kihívás, az új feladat. Na most ezeket az átmeneteket nagyon sokszor sok nehézség meg probléma jellemzi. Ugye ezeket szoktuk ilyen átlépő vagy átmeneti kríziseknek nevezni. Ezek nem feltétlenül válnak kritikussá, de azt tudjuk, hogy ezek mindig sérülékenyebb időszakok. Vagy például az az időszak is, amikor egy kamasz gyerek ugye egyre inkább felnő, majd felnőttként elhagyja a családot. Ez is egy ilyen átmeneti időszak, ahol megint csak sokféle feladattal néz szembe egy család. És akkor itt meg kell azt említenünk, hogy ezeket a szakaszváltásokat a rítusok vagy rituálik nagyon jól meg tudják könnyíteni, nagyon sokat tudnak segíteni. Tehát például ugye a gyerekek születésekor a keresztelő, vagy amikor a fiatalok elhagyják a származási családot, az esküvő, a házasságkötésnek a szertartása. Miért? Tehát több okból is. Az egyik az, hogy például ahogyan készülünk egy-egy ilyen rituálira vagy rítusra, azáltal tudatosabbá, vagy egyre tudatosabbá válik bennünk az, hogy itt most egy új helyzettel nézünk szembe. Tehát az egésznek egy jó értelembe vett tudatosítása vele járulja. A másik az, hogy a rituálék azok mindig abban segítenek, hogy azt kihangsúlyozzák, vagy arra felhívják a figyelmet, hogy itt most az egyénnek a társadalomban betöltött szerepe változik. Tehát például a keresztelő esetében, ugye tulajdonképpen arról van szó, hogy az egyház az befogad egy új tagot, tehát az újszülöttnek ilyen értelemben változik a helye a társadalom, hogy bekapcsolódhatott egy nagyobb csoportba. Vagy ugye a házasságkötésnél tudatosodik minden jelenlévőben remélhetőleg az, hogy itt most a fiatal az elszakad a származási családjától mindenképpen jó esetben, és egy új család születik, tehát a házasságkötéssel megszületik egy új család, tehát megint csak az egész társadalom érintett ebben, hogy Miklós, hogyha szokta fogalmazni, ugye ez nem magánügy, tehát nem egy egyszemélyes vállalkozás, hanem érintettek vagyunk benne mindannyian, és a rituálék ezt hangsúlyozzák ki, vagy ehhez segítenek hozzá, hogy ezt jobban átlássuk, jobban megérezzük, jobban átéljük.
Olyan jó ezt hallani, hogy a szentségek ünneplésének, a rituáléknak milyen fontos a pszichológiai következménye, hogy leszúrja a szöveget. Eddig pogány volt, most már keresztény. Eddig szabad ember volt, most már házas ember. Szóval jó ezt hallani, hogy a pszichológia igen, ezt meg tudja erősíteni. És hát folytatom, nyilván az egyház ezt fontosnak tartja, hogy az egyházi ünneplés és az egyházi év az ezt akarja segíteni. Mi volt a legelső diánk? Hogy a házasság az haladás. A teljesség felé, az üdvösség felé. Évente visszatérnek mindig ugye az üdvtörténeti események, főleg a karácsony és a húsvét, és mintha mindig ugyanazt ünnepelnék, pedig szó sincs róla. Úgy mondja Dember, egy német moralista,
hogy bár évről évre megünnepeljük mondjuk Krisztus születését, kereszthalálát és föltámadását, de mi magunk mindig változunk, a családunk is változik, tehát az ünneplésnek nem az emlékezés a célja, ez nagyon fontos, hanem a haladás. A keresztény ünnepek nem emlékünnepek, hogy Jézuska megszületett az istáló, meg szegény Jézust keresztre feszítették, ezek nem emlékünnepek. Ismerjük az egyszerű ember, megy nagypénteken templomba, hallja az evangéliumot, hogy a Getsemáni kertbe elfogták Jézust, kifordul a templomból, tavaly is ott kapták el, minek ment oda. Tehát, hogy ezek nem emlékünnepek, hanem igazából ezek az egyházi ünnepek az örök értékeket akarják fölvillantani, az örök értékeket, és azt ünnepeljük meg, és amikor családdal ezt megünnepeljük, akkor látom, mi az örök, mert az ünnep megmondja, mi az örök, és ahhoz képest merek rugalmas lenni, és nem leszek merev. És hoz rengeteg érzelmet, kohéziót. Tehát olyan jól esik ezeket a családdal megünnepelni. Így is mondhatjuk, hogy az egyház naptára az igazából a családoknak a naptára. Aki, kérem, megtartja ezt a két nagy vándorlást, főleg az adventi vándorlást és a nagybőti vándorlást, annak nem féltem a családját és a házasságát. Aki évről évre az egyházzal így vándorol, akkor az szépen a végleteket ki fogja kerülni, és tud egyensúlyozni. Tömören úgy mondhatnánk, hogy tartsd meg az ünnepet, és az ünnep majd megtart téged.
Visszakanyarodunk a családpszichológiai rendszer szemlélethez, és egy másik szempontból megnézzük a családot. Az ábra nagyon-nagyon jól mutatja, hogy ez a nagy családi rendszer kisebb csoportokra osztható, ezek a családi alrendszerek. Ezek a kis csoportok valamilyen szempontból, vagy a csoport tagjai, kis csoportok tagjai valamilyen szempontból közelebb állnak egymáshoz. Ugye láthatjuk, van a nagyszülőknek az alrendszere, van a szülők alrendszere, a gyerekek, a testvérek alrendszere, és ha megnézzük a középső alrendszert, a szülők alrendszerét, itt még az ő alrendszerükről azt is elmondhatjuk, hogy ők azon túl, hogy a szülői alrendszer tagjai, a házastársi alrendszer tagjai is. Tehát két alrendszerben is van ez a szülőpár, és a válás például az az élethelyzet, ahol ez a két alrendszer szétválik. A szülői alrendszer megmarad, annak ellenére, hogy a házastársi alrendszert megszüntetik. És erre nagyon kell egyébként figyelni, a gyerekek szempontjából nagyon-nagyon fontos. Azt tudniuk az elvált házastársaknak, hogy a szülői alrendszer nem szüntethető meg. Tehát ez adott, akármi is történt a házassággal. És ezt tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz megvalósítani, erre borzasztóan kell figyelni. Egy másik dolog, hogy ezeket az alrendszereket határ választja el egymástól. Akkor működik jól a család, hogyha ez a határ rugalmas és átjárható, de egyértelmű. Rengeteg határ probléma adódhat egy család életében, és ezekről fogunk a későbbiekben beszélni. Itt most csak, ha már ezt az alrendszerekről szóló ábrát látjuk, akkor könnyen elképzelhető, hogy megtörténhet sok családban olyan eset, hogy egy alrendszer tagja nem a neki megfelelő helyen van. Mondjuk, ha egy nagyszülő kilöki a szülőket a maguk helyéből, és ő próbálja nevelni a gyerekeket. Vagy pedig, ha egy gyereket fölemelnek a felnőttek szintjére, és egy felnőtt pótló szerepbe teszik, mennyire megterhelődik, vagy ha egy szülő bekerül a gyerekek közé, és akkor a házastársa így hívja őt, hogy fiacskám. Tehát nem fog jól működni a család, hogyha az egyes alrendszerek tagjai a nem nekik megfelelő helyen vannak.
Nagyon érdekes, hogy ezek az alrendszer határok, vagy rendszer határok, ezek nagyon sokszor fizikailag is kifejeződnek, és hát tetten érhetőek a határsértések. És mit értünk a fizikai kifejeződések alatt? Tehát például ilyenek, hogy külön lakás, külön szoba. Ha nincsen külön szoba, akkor legalább egy külön kis zug, vagy kuckó, vagy fiók. Tehát, hogy kinek mennyire van meg a saját felségterülete, és hogy a határ hogyan működik, vagy mennyire működik, az tulajdonképpen az írja le, hogy oda lehet-e engedéllyel, engedély nélkül behatolni. Például, hogyha nekem van kulcsom mondjuk a testvéremnek, vagy a szüleimnek a lakásához, ugye ezek más alrendszerek, más-más alrendszerek, akkor azt a kulcsot, azt megbeszélés alapján használom-e, vagy pedig amikor eszembe jut, akkor amikor éppen jövök, megyek, fölugrom, nyitom, csukom az ajtót, és akkor esetleg meglepődve tapasztalják az egyébként ott lakók, hogy na hát, itt van most valaki. Vagy pedig, hogyha valakinek van külön szobája, mondjuk gyerekek esetében, gyerekek külön szobában laknak, lehet-e oda kopogás nélkül bemenni? Be lehet-e egyáltalán az ajtót kilincsre csukni? Most nem feltétlenül kulcsra, de hogy kilincsre csukni. Ezek mind azt fejezik ki, hogy ezek a határok mondjuk a gyerek alrendszer között mennyire átjárhatóak. Természetesen azt is kifejezi, hogy akár azt az adott alrendszert, akár az egyént mennyire tartjuk tiszteletben. Tehát ha a határnak a tiszteletben tartás, az tulajdonképpen az egyénnek a tiszteletben tartását is jelenti. És ezért például az is a határsértések közé tartozik természetesen, hogyha ha a másiknak az asztalán pakolászok, vagy turkálok a fiókjában, vagy netalántán az SMS-eit nézegetem a telefonjában, ami szintén megint csak egy elég komoly határsértés. Még itt ki kell emelnünk néhány olyan dolgot, ami például súlyos alrendszer egybemosódásról árulkodhat, itt amiről az előbb szó volt, hogyha az alrendszerek nem működnek jól, vagy egy-egy alrendszerbe tartozó személy máshova keveredik. Például ennek egy kifejeződése lehet az, hogy ki hol alszik. Tehát normál esetben ugye, hogyha a szülői és a gyerek alrendszer elkülönült, akkor a szülők egy szobában alszanak, gyerekek egy másik szobában alszanak. Hogyha ez fölborul, akkor láthatunk olyan helyzeteket, hogy az egyik szülő, hát tipikusan ugye anyuka, a gyerekek szobájában alszik. És ez nem kisgyerekek esetében, vagy nem beteg, és akkor ezért ott maradok mellette éjszakára, hanem egy berendezkedett helyzet, amikor már az illetőnek az ágya is oda van berendezve, és akkor ott alszik a gyerek alrendszerrel. Ezek mindig súlyos felborulásokat jelentenek, amiknek aztán általában véve pszichés következményei is vannak.
Hát ha este oda bújik hozzám a 2 éves gyerekem, azt nem kell kitúrni. Talán minden férfi kollégám ismeri azt, amikor hazamegy, és jön a felesége kikerekedett arccal, és mondja, hogy drágám, rendet raktam a műhelyedben, vagy a... Drágám, még egyszer megleted. Szóval férfiaknak is kell egy zug, hölgyek, hadd mondjam, férfiaknak is kell egy zug, ahol nem kell porszívozni, jó? Nem kell takarítani, semmit nem kell csinálni. Az úgy, minden úgy jó. Kell a férfinak is. Van olyan családom, ahol a nő minden 4 centiméterre rálát, és kiporszívoz és takarít minden 4 centimétert, és nem érti meg, hogyha a férjed nem érzi otthon magát otthon, akkor majd máshol fogja otthon érezni magát. Ez a menekülés, amiről beszélünk. Szóval itt a fizikai határokat tessék egy kicsit tisztelni. Ő is hadd érezze otthon magát, melyikünknek, hogy jó otthon. Férfiaknak kell egy zug hagyni. Vagy egymás asztalán nem nyúlkálunk, egymás fiókjában nem turkálunk, és hadd mondjam azt, hogy SMS és e-mail. Korunk morális kérdése, hogy nézegessük egymás telefonját, meg e-mailjeit. Nem tartjuk mi azt jónak, megbeszéltük mindannyian, hogy családoknak közös e-mail címük van. Ki tudja, mikor fut be egy barátomtól egy olyan intim néhány sor, levél, panasz, amit nem kell olvasni a 10 éves gyermekemnek. Jó dolog az, hogyha itt megvannak ezek az intim határok, és telefonon sem kell kutakodni, hogy ki kivel beszélt, hol és mind. Tehát ezt a magán kis birtokot, ha ezt elkezdjük mindig sértegetni, ellenőrizni, akkor ezt kérem, ez már nem egyszerűen szeretetről szól, hanem ez erőszak. És a férfi kollégáknak is hadd mondjam, hogy az erőszaknak ez az egyik fajtája, hogy a nőt nem hagyom tanulni, nem mehet ide meg oda. Ez egy erőszak, rátelepedek, teljesen kontrollálom a másikat. És a gyerekeimmel ugyanígy tudom. Szóval nem tudom ki, hogy lakik, meg minden gyereknek nem tudunk külön szobát adni, de egy kis fiókja, egy kis sarka minden gyereknek tud lenni, mert ez így egészséges, hogy van egy kis birodalma, ahol ő otthon van, amiért ő felelős, és ha így növünk fel, akkor ebből lesznek érett felnőtt személyek.
És a családi határok alakulása, vagy főleg a határsértések igenis személyiség alakító hatásúak, és az egyén szintjén is megjelennek, és az egyén személyiségének alakulását befolyásolják, kifejezetten a személy egyéni határai szempontjából. És itt is meg fogunk különböztetni olyan egyéni problémákat, amelyek az egyéni határ alakulásának szélsőségeivel függnek össze. Vannak olyan emberek, akik saját pszichés határa is nagyon-nagyon átjárható, vagy szinte nincs is. Milyen tünetekből látjuk ezt, hogyha gyenge az egyéni határunk? Például, hogyha mindent mindenkinek elmondunk saját magunkról, vagy úgy érezzük, hogy el kell mondanunk mindent, nem lehet titkunk, és fűnek fának mindent elmesélünk. Ugyanilyen gyenge határt jelez az a jelenség is, hogyha valaki mindenkibe beleszeret. Ugye vannak ilyen szerelmes típusú emberek, nem mindegyiknek az a gondja, hogy a határai gyengék, de például egy gyenge határú ember beleszeret mindenkibe, aki ránéz, vagy megkérdezi tőle, hogy hogy van, vagy egyáltalán kedves hozzá, és aztán ezzel persze sok-sok probléma jár együtt.
Aztán az is határprobléma, hogyha valaki engedi azt, hogy mások így kritikátlanul megmondják neki, hogy ő miről mit gondoljon, ebben a helyzetben ő hogyan érez, szereti ezt, a valamit nem szereti. Tehát gyakorlatilag így mások véleménye vagy érzései alapján kezdi el a saját véleményét, gondolatait, érzéseit alakítani.
És van még egy kifejezetten a házasságban problémákat, tipikus problémákat okozó egyéni határprobléma, nevezetesen, hogy elvárja az ember, hogy mások kitalálják az igényeit. Mondom, elsősorban házasságban szokott előfordulni, és úgy is hívjuk, hogy a gondolatolvasás vágya vagy igénye. Erre egy példa, mondjuk, hát legyen egy feleség példa, ha már én mondom, panaszkodik a feleség, hogy a férje, amikor hazajön a munkahelyről, sohasem ad puszit. És akkor a akinek panaszkodik, azt a tanácsot adja, és miért nem szólsz neki, hogy adjon egy puszit? Hát, ha nem is jutott eszébe. És akkor zúzogva azt mondja a feleség, ha már szólok neki, akkor az a puszi már nem érvényes. Neki tudnia kéne, hogy én mire vágyom. Na ez az a határprobléma, hogy igenis, ezek a házasok tényleg azt hiszik, hogy a másik ismeri a legbelsőbb gondolataikat, vágyaikat is, és ha nem teljesíti, az biztos, hogy direkt csinálta. Tehát az ilyen feleség megvan róla győződve, hogy a férje egyáltalán nem szereti már őt.
Szóval nem olyan jó az, hogy ezek a határok olyan könnyen átjárhatók, és akkor mindenki kibe, mindenki mindenkiről mindent tud. Igenis, a morális is azt mondja, hogy kérem, még az Isten is szemérmes. Van ilyen, hogy lelki szemérem, maga az Isten is, ugye kerub angyalt látunk ott a sarokban, rejtőzködik. Mindenkinek mindent nem. Szemérmes az Isten, Mózesnek, valakiknek megmutatja magát. Aztán jön Krisztus Urunk, és van egy ilyen mondata, hogy a gyöngyöt nem szórjuk a disznók elé. Oda szórjuk a gyöngyöt, aki azt megérdemli, arra méltó, értékel és a többi. Szóval van egy ilyen lelki szemérmesség, hogy az értéket, a kincset rejtegetjük, és akárkinek nem tárjuk föl. És a katekizmusból hadd idézzem ezt a sort, mert ez fontos látnunk. Az igazság közléséhez való jog nem feltétel nélküli. Tehát, hogy mindenkinek mindenféle igazsághoz joga lenne. Mindenkinek a testvéri szeretet evangéliumi követelményéhez kell hozzáigazítani az életét. Ez konkrét esetekben megköveteli annak mérlegelését, hogy a kérdezőnek föl kell-e tárni az igazságot, vagy nem. Anyukának el kell-e olvasni a gyermeke naplóját. Meg kell-e néznem a férjem SMS-eit. Senki sem köteles föltárni az igazságot annak, akinek nincs joga megismerni azt. Magyarul nem kell mindenkinek mindent tudni. Tehát nem az a jó, ha minden átjárható, hanem van jogunk ahhoz, hogy őrizzük a lelki intimitásunkat.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a görögkatolikus egyház műsorát hallották, amelyben a család és házasság témaköréről dr. Papp Miklós görögkatolikus atya, a Szapiencia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola tanszékvezetője, valamint Somogyiné dr. Peti Krisztina és dr. Kézdi Anikó pszichológusok elmélkedtek. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztő műsorvezetője, Grunda János. Dicsőség Jézus Krisztusnak!